Üdvözlök mindenkit 2019-es Kapszipszilógiai Napok utolsó előadásán. Zárásként fogadják sok szeretettel Dr. Császárnai Noémi, akinek át is adom a szót.
Köszönöm szépen! Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek régi iskolámban, mondhatom ezt így. Magamról annyit, hogy klinikai szakpszichológus vagyok, egészségszakpszichológus, meg pszichoterapeuta, hipnoterapeuta. Jelenleg a klinikai szűk tagozatot vezetem még idén, aztán majd meglátjuk. Ugye ez nem rajtam fog múlni, és ennek az egyetemnek az egyik alapítója vagyok, Bagdi Erőkével együtt, aki az édesanyám. Egyébként családban maradt, és itt 20 évet tanítottam, jelenleg a nemzeti Empire, azon két doktori iskolában vagyok, és ott doktori témát vezetek meg. Szeretnék majd habilitálni. Na, ennek az volt az ok, hogy itt nincs doktoriskola, még a pályaképzésünknek küzdünk érte. Jó, tehát akkor mindenki megérkezett, akkor én magamról így ennyit, és hát azt a tiszteletteljes felkérést kaptam, hogy a sikerről beszéljek. És tekintettel arra, hogy a siker témája az, hogyha megnézzük, beírjuk a Google-ba vagy bárhova, akkor nagyjából egy ilyen regényt kitevő oldal találunk csak a Találatok Egységben, és rendkívül sok az egyén pszichológiai, a szociálpszichológiai, a munkapszichológiai irodalom a témában. Ennek következtében hát elindultam abba az irányba, hogy milyen optikából is nézi ma a pszichológia, jó vagy nem jó a siker kérdését. Mivel egy olyan világban élünk, ahol mindenki mindenkivel összeméri magát, és megpróbálja a teljesítményei irányából főként összehasonlításban értékelni, hogy ki is ő, mit ér itt a mérlegen. Ennek következtében a legtöbb irodalom, amit találhatunk ebben a témában, legyen az egyén pszichológiai vagy munkapszichológiai irodalom, és az ilyen fejlesztő tréningek is mindig az enyére fókuszálnak, hogy légy ilyen, légy olyan, légy amolyan, itt meg ott ennyire és annyira még meg is tanulhatod, hogy hogy kell ezt csinálni. Az én mély lelki optikám az nem ez, és ezért egy kicsit hitvallás is lesz ez itt a Károli falai között, ami hát azért mégis egy szellemiséget is tükröz, még ha itt kint is vagyunk, de hát azért a név kötelez alapon. Úgyhogy ennek következtében én a siker pszichológiáját, a pozitív pszichológia optikájából fogom most nektek, önöknek bemutatni. Konkrétan abból az eltérő optikából, hogy nem az egyén a siker középpontja és egyben győztese. Persze mindig az egyén is a győztese a siker esetén, vagy annak az együttes aktivitásnak és életszemléletnek az eredményeképpen, amit így hívunk, de hogy lehet ez az optika egy komprehenzív optika is, ahol nem az én egyéni győzelmem, egyéni pénzem, egyéni hatalmam, egyéni elért dolgaim azok, amelyeket, hogyha listázok, akkor a végén egy olyan komoly hagyatéki végrendeletet hagyhatok, hogy aztán majd ki tudja, hogy még hányan, hány ezer évig örülhetnek annak, hogy mit halmoztam fel. Tehát nem a felhalmozás és az egyéni optika lesz most, hanem a pozitív pszichológia bemutatása ennek az előadásnak a középpontjában. Ugye a pozitív pszichológia az egészséges, a protektív, a személyiségi erőkben erőket felfedező pszichológia, amely behozta az egyébként inkább problémát kereső klinikai optikába, vagy éppen a gyógyítás, a korrekció oldaláról figyelő medicináris szemléletbe azt az új elemet, hogy lehet a személyiséget virágzóvá, vagy a flourishing virágzóvá tenni, és bizony lehet az egész életre, mint egy egzisztenciára tekinteni, ahol az egész élet egy teljes emberi mi volt. És hogy az embert ebben a teljes emberi mi voltában, akár a születéstől, a halálig vezető úton lehet szemlélni annak minden részét beleértve, nem csak a munkát, hanem sok minden mást is. Így került bele például az élet minőség a pszichológia szótárába, hogy hogy élsz, hogy milyen a te életminőséged, a well-beinged, és hogy milyen ennek a viszonya ahhoz, ahogyan te magad látod, vagy téged látnak, vagy milyenek az egészségügyi mutatóid ebből az optikából. Vajon összefüggés van-e a te közérzeted és a te egészségi állapotod, munkaképességed, szeretetképességed, örömképességed között. Ez az, amit a pozitív pszichológia elkezdett kutatni, behozni, persze Nyilván, hogyha majd tovább haladunk együtt a gondolkodásban, rá fogunk jönni, hogy azért jócskán régi filozófiai gyökerekre visszamenőleg, és azokból merítkezve és táplálkozva. És ugye így jött létre egy olyan optimális, adaptívan működő személyiség modell, amely immáron azt tartalmazza, hogy milyen sokrétű forrásai vannak, és lehetőségei vannak az embernek, amelyeket, hogyha önmagában fejleszt, akkor egy új embermodell, egy új emberkép áll előttünk. Így tehát a teljes emberi mi volt az, ami a pozitív pszichológia középpontjába került. Nagyon sok komoly, nagy szerzőt sorolhatnánk, és én ezt most itt a kedvetekért a teljesség nélkül megtettem, akik olyan fogalmakat hoztak be, elsősorban persze Seligment és Csíkszentmihályt említeném, ugye mind a kettőnek a neve sokat mond talán a jelenlévő szakembereknek, azoknak, akik laikusok, azoknak pedig azt mondhatom a szó, most pozitív értelemben tiszta szívű, nyitottak, mondhatom, hogy olyan gondolatok, mint hogy boldogság pszichológia. Ez így került bele az egyébként meglehetősen, mondjuk, hát probléma fókuszú pszichológiai gondolkodásban, vagy olyan fogalmak, mint az, hogy az optimális működés, mi kell ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy I am okay, szedben vagyok. Hogy ehhez valóban a problémákat kell elmélyíteni, vagy pedig van egy más attitűd is. Mondok példát, eljön a kliens, és akkor sokáig a pszichiának az volt a hozzáállása, hogy leültetem a klienst, és elkezd beszélni az ő kis életéről, bajairól, és akkor hallgatom, és akkor anamnézis. Ugye ez az orvosi világban is van. Mondjad, és akkor ő mondja, hogy hogy volt gyerekkortól egészen, ki tudja hány éves koráig. És aztán eszembe jut, hogy de hisz az édesanyjáról még nem beszélt. Pedig az is traumatikus. Mondjad azt is. Mélyítsük. Hoppá, elugrottunk, valami történt egy pillanat. Csak már itt közben megnyomok ilyen gombokat önkéntelenül. Visszatértünk. Jó. Beszélj még édesanyáról, és akkor kiderül, hogy ugye árva gyerek. Ó, jaj, hol volt édesapád? Arról is. Na, akkor voltak még egészségügyi bajaid, azt is. És a végén az illetőt gyakorlatilag egy olyan negatív transz állapotba visszük, és ezt megtesszük ülésről ülésre. Egyre mélyebbre és mélyebbre. Egy analízisben 4-6 évig lehet elemezni, hogy milyen rossz is volt a gyerekkorunk, nem beszélve a fiatalságunkról, a nappaljaink pedig kifejezetten reménytelenek. Tehát, hogy bizony a pszichológia az nagyon szerette ezt a negatív aspektust, hogy ha, és úgy fogalmaztunk, mint pszichológusok, hogy majd feldolgozod, mint a húsgyárban. Tehát, hogy így gondolta, és akkor, hogy feldolgozod a sok negatívat. Ez volt az alapattitűd. Tehát, hogy lehet feldolgozni az embernek az anyját? Ugye nem szeretnék ilyen horrorfilmekről beszélni. Tehát ez nem a pszichológiának, ez egy, azt gondolom, egy nagyon sajátos megközelítés, és még ma is uralkodó, holott pedig hát olyanokat, olyan neveket kaptunk, akiket itt is sorolok, meg olyanokat, mint Milton Erickson. Ugye, aki azért helynemedinesen a tolószékből hozta létre azt az alternatív hipnózist, azt a fajta kreatív megközelítését az ember kezelésének, ahol egyáltalán nem azon van a fókusz, hogy mit nem tudsz, hogy mit rontottak el, hol értek a traumák, és akkor ezért hol tudod megerősíteni magadban a kudarcot, a problémát, vagy szállj szembe vele, csináld másként. Nem ez az optika, mert ez mindenképpen elő kell vennünk a negatívat. Tehát, ha jön egy kliens, akkor ha nagyon akarom, az ülés végére nem 6 zsebkendőt sírt el, hanem 16-ot. Mert olyan jó mélyre szugerálom az élet problémáit. És akkor jön a pozitív pszichológia, jön egy új áramlat, jön Milton Erickson, jönnek rosszék, jön egy új fordulat a pszichológiában, ami azt mondja, hogy ne ezt az optikát tegyük. Nézzük meg, hogy mi a forrásod, resource, mi van benned, mik a lehetőségeid. Ebből induljunk ki. Biztos, hogy volt veled is olyan kiváltságos pillanat, amikor egyszer, lehet egy másodpercig jobban voltál. Figyeljük csak meg, mit csináltál olyankor, mi volt az a pillanat. Induljunk ki abból. És akkor még csak az egyén optikájánál tartok. Tehát meg kell értsük azt, hogy ez egy olyan fajta új megközelítést hozott a pszichológiában, ami mélyen hiszem, hogy visszatérve annak a mély filozófiai gyökereihez, az erény filozófiájához, egy új út, új lehetőség, hogy kitörjünk abból a társadalmilag is zárt világból, amelyben csak egymás ellen vagyunk, lehetőség szerint a köse Magyarországon, abban vagyunk a legjobbak, hogy ki van a legmélyebben, ugye a várótermi beszélgetések, ilyen hosszú-hosszú anamnézisekkel, zárójelentésekkel, hogy viszed a zárójelentést, és akkor hát így, mint a Doma Színházban volt egyszer egy ilyen vicc, hogy elmentem az orvoshoz, csinált egy vérképet, És akkor megkaptam, nem kaptam hozzá magyarázatot, csak rajta volt egy csomó csillag. Az általános iskolában megtanultam, hogy a csillag jó. Így aztán mondtam, hú, de sok csillagom van. Itt is, ott is csillag, és ez még csak a vesék. Na, tehát, hogy ezt az optikát fordította meg a pozitív pszichológia, és mondta azt, hogy ott van például az örömteli tudatos pillanatok élvezete. Volt neked ilyen? Jönnek a krónikus fájdalom betegeim, 15 éve fáj nekik, mert 20 évet töltöttem a gerincsebészet, gerincgyógyászat területén, hát ott sok a krónikus fájdalom. Tehát a migrén, hasfájás minden ide tartozik. Meg egyébként is, hát mi nem krónikus, ritka az akut. Na, lényeg az hozzá, hogy ezekben a problémákban is ott vagy, nekem mindig fáj. Nekem mindig rossz. Na, de hát egy másodperc csak van, amikor nem. És azt az egy másodpercet már megragadjuk, akkor az már lehet, hogy több is lehet. Szóval, hogy az örömteli pillanatok. Vagy hogy hát vannak pozitív érzelmek is. Igaz, hogy azok is kritikusak, lásd szerelem, ami egy társadalmilag elfogadott elmebaj, az legalább ugyanolyan nyomasztó, mint amilyen mondjuk az, amikor szenvedünk és depressziósak vagyunk, szeret, nem szeret, küldött üzenetet, nem küldött, már 3 másodperc eltelt, 2 levegőt vettem és még nem írt. Tehát ez egy nagyon nehéz állapot, de mégis a hosszú távú kimenetel az az, hogy ezek endorfin termelnek. Ugye, és akkor majd fogok szólni róla, bejön a stressz elmélet, és még sok minden más is, ami lehetővé tette, hogy elinduljunk abba az irányba, amit a pozitív pszichológiának köszönhetünk, és hát olyan nagy szerzőknek, mint mondjuk Fredrickson, mint mondjuk Emmons, vagy mint mondjuk Veroff, és hát a többiekről nem is beszélve, az optimizmus gondolata. Hogy hogyan lehet az optimizmussal, a pessimista alapattitűddel szembeszállnunk, ami természetesen nem olyan egyszerű kérdés, majd mindjárt erre is kitérek, mert hát hogy kell azt csinálni, ugye mondja az alapvetően dual pszichoterápiás szemlélet, mert hogy az nagyon jó, hogy jön valaki és azt mondja, hogy szorongok, én meg azt mondom, ne szorong. Hát az hogy kell csinálni, ez könnyű mondani, na de mi a know-how, azt add át, mert egyébként kár, hogy itt vagyok. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy lehet tanítani az optimizmust, és ez mind a pozitív pszichológia üzenete volt ebben a kérdésben, hogy siker. És akkor jöttek a további megtermékenyítő szerzők, akik behozták a stressztudományt és a kognitív tudományt a pozitív pszichológia területére. Itt még magyar ismert személyiségekkel is büszkélkedhetünk, mint például Olá Attila, ugye, aki a pszichológiai immunrendszer gondolatát bevezette, vagy a spirituális intelligencia fogalma például, a hasonlóképpen ilyen megtermékenyítő volt a tanult leleményesség, a biztonságos kötődés gondolat, a reziliencia, ami ma olyan sráger téma, hogy aki a publikációban nem említ egy reziliencia szót, az talán elmaradott. Úgyhogy ma ez a sláger, ugye azt se tudják sokan mi az, a reziliencia, én úgy szoktam mondani, hogy olyasmi, mint a rugalmasság, mint amikor a golyót ledobod, és az visszapattan, egyfajta visszapattanó képesség. Tehát, hogy dacolva a nehézzel, mégis visszapattansz, ugye? Ez egyfajta reziliencia, tehát ez egy dinamikus fogalom természetesen, aminek következtében hát nem lehet úgy szemlélni, hogy ma reziliencia értékem 0,2, hónap 0,3, de ez nem így működik, mint a vérkép, hanem hát ez egy a fejlődésében változó folyamat. De mindesetre mindez, hogy a kontrollképesség, akkor az mihez segít hozzá? Miért jó az, ha valaki belső kontrollos, külső kontrollos? Jobb, melyik a jobb? A belső kontroll hogy függ össze mindezekkel? Hogy leszek én boldogabb, hogyha mindezekkel a kompetenciákkal rendelkezem? Vagyis megjelentek a protektív személyiség tényezők. A hangsúly tehát arról, hogy kúra, gyógyítás, arról átterelődött a megelőzés oldalára, a segítés, az egészségesek segítésének az oldalára. A pszichológia nem mindig csak ott álljon, ahol az orvostudomány sok esetben, hogy betegségügy van és nem egészségügy. Tehát, hogy legalább mi az egészségügyben tevékenykedjünk. És ez nagyon fontos, hiszen ezzel a hozzájárulással gyakorlatilag megszületett egy olyan új gondolat, hogy nézzük a teljesítmény oldalt is, de a teljesítmény oldalt is kezdjük el elemezni a pozitívumok irányából, hogy vajon mi az, hogy csúcs teljesítmény, ugye? A peak experience-e. És így jelent meg ugye az a gondolat, hogy hát mi is a csúcs teljesítmény az életünkben. Mit tekintünk egyáltalán örömteli sikeresnek? És ebben, hát hogyha valaki olvasta Köszlernek ugye a Szellem a gépben című munkáját, abban azt írja, hogy tenni valamit teremtés. És az azt jelenti, hogy rendet viszek a világba, hogy valahogy egy ebben a káoszban, ami természetesen nem feltétlenül káosz, de mégis egy megismerhetetlen csoda, ebben egyszer csak valamit létrehozok, amely egy új rendet terem. Az én alkotásom által több más lesz a világ, és benne én is. És ez azonos az Angyal Andrássy self-expanzió fogalmával, ami egy régen anélnesett, a régen leírt fogalom, de ennek ellenére ma is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az életünk is lehet egy műalkotás, és minden teljesítményünk lehet egy műalkotás. Akkor, hogyha abban érezzük, hogy a része vagyok mindannak, amit teszek, és itt jelenik meg az a gondolat, hogy lehet, hogy a munka az nem csak megbetegít. Nem, az értelmetlen munka betegít meg, a felesleges, az elvállalhatatlan betegít meg, és aztán jönnek erre is szerzők, akik segítenek megérteni. Ugye mi az, amit teljesítménynek tekintünk? Hát nyilván a munkát teljesítménynek szoktuk tekinteni, és hát akkor van egy olyan optika, klasszikus, hogy hány csavart raktál össze, meg hány könyvet írtál, meg hány mit tudom én, mit lapátoltál el, tehát attól függően, hogy mit csinálsz. Na de itt is mekkora különbség van a foglalkozás, hogy valamit megfogsz a kezedbe, mint a kalapácsot, és bevered, mekkora különbség van a szakma között, amikor már tanultál is valamit, tehát van benne szaki vagy, ugye a mesterség, amikor mesterré avatnak, és a hivatás között, nem beszélve a pályáról, ugye a pálya az, amikor azt érzem, hogy elhívtak rá, tehát hogy akkor az életem, nem, a pálya az, amikor azt érzem, hogy ráállítottak valamire, sínre, amelyen talán a szüleim is jártak, talán valamely elődeim jártak, vagy számomra modellértékű emberek jártak, és azért jó úton járok. De ehhez képest még nagyobb érték az, ha úgy érzem, hogy erre elhívott méltatlan szolgaként teszem a dolgom, van egy elhívásom erre. Akkor lesz igazán a munka sikerforrás, hogyha erre elhivatottságot érzek. És akkor vajon meghallgatjuk-e önmagunkat, megvárjuk-e, hogy elhívjon a munka? Aztán ott a párkapcsolat. Vajon ma ebben a fura világban tekinthető egy sikeres 6 gyerekes, 2 gyerekes, 3 gyerekes anya valóban sikerteremtőnek azzal, hogy ő szült, hogy van egy ilyen program, aminek én is támogató, hogy ez a Hisszük, tehát az hivatásos szülőprogram, hogy igenis lehessen férfinek és nőnek otthon maradni, és azt mondani, hogy az én tevékenységem, hogy gyereket nevelek, ezért kapja pénzt. Ugyanolyan minimálbért, maximálbért, mindegy milyen bért, az anyagiak most nem érdekesek, mint hogyha utcát csepernék. Mert ez egy 24 órás teljesítmény, akinek már van gyereke, pontosan tudja, hogy néha 26, benne magánélet felejtve, és de csodálatos, mert az eredménye csodálatos. Tehát például a mai világban egy nő, hogyha ő azt mondja, hogy ezt választja, akkor ugyanolyan sikernek tekintjük ezt. Az egyén optikából, abból a fajta konzumvilág optikából, amiről szólni fogok, nem az. Mert hát nem dolgozol. Na most egyszer menjünk úgy, töltsünk el otthon egy mondjuk síró egyévessel, 0 évessel egy hetet, hogy azt mondjuk, hogy nem dolgozunk. Tehát próbáljuk ezt ki, a 24 órás szoptatás, egyben a mosás, vasalás, vásárlás, főzés és esetleg többi gyerek ellátása és csörgő telefonok. Tehát, hogy, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy bizony ez is teljesítmény, csak vajon a mi fejünkben, a mi térképünkben, a mi szívünkben is az én. És ez sikere. És sikere az számunkra a család. Hogy tekintjük-e azt, hogy létrehoztam, meg tudok tartani hűségben és szeretetben, hatalmas kompromisszumokkal egy családot. Mert lássuk be, a házasság fő tulajdonság azért a türelem. A türelem és a tolerancia. Ami azt jelenti, hogy ha úgy érzed, hogy már nem igazán tudod tolerálni, persze mindig van másik, de jobb nem lesz. Tehát mert a következő kapcsolatban is te mész bele. Ugyanaz vagy. Ez olyan, mint a jó közérzet, nem helyrajzi kérdés, mert hiába mész a Bahamákra, ugyanazzal a lélektani állapottal mész oda. Ugyanez vonatkozik a párkapcsolatokra, a házasságra és a család intézményére is, hogy hol vagy ebben te? Hol a te felelősséged ebben? Tettél-e eleget azért, hogy akár el is viselhetővé váljon? És ha elviselhető, akkor nézzük meg, hogy benne tudsz-e maradni. Ma tudunk-e ezen dolgozni, tudunk-e ezen gondolkodni együtt, vagy a gyerekeinket erre fölkészíteni? Ha jönnek hozzám párkapcsolat problémás emberek, akkor mindig először megbeszél, mert nyilván van a párkapcsolat diagnosztika, megnézem, hogy milyen erőforrások, problémák vannak közös rosszabb vizsgálattal, milyen erőforrások, problémák vannak a kapcsolatban. Ha van elég muníció, és látom, hogy motiváció is van, tehát azt, hogy nem elrángatta, mint a mamutot a férfit oda, vagy fordítva, tehát van muníció, akkor elbeszélgetünk arra, hogy na jó, akkor a közös munka tartalma alatt nincs semmiféle új kapcsolat, ez egyébként pszichoterápiás kötelem is, hogy ameddig a terápia tart, addig másban nem kezdünk, nagy életdöntést nem hozunk, mert hogy ugye egy más állapotban vagyunk, egy pszichoterápiás folyamatban. És addig dolgozunk, amíg egymással akár együtt is tudnának élni. Én majd jelzem, ha ez kialakult. Utána el lehet válni. Na hát ez azért nem szokott bekövetkezni, ha jól dolgozunk. És ott a sport, hát azért csúcs teljesítményeket lehet a sportban elérni, és hát ott is ugye, amióta az aktív éber hipnózissal dolgozunk, ezt Bányai Évának és Hilgár professzornak köszönhetjük, fantasztikus segítséget tudunk adni a sportolóinknak, mert a legtöbben arra panaszkodnak, hogy úgy érzem, hogy belefáradtam, hogy nem tudom magamból kihozni a maximumot, nem tudom a csapatomért kihozni a maximumot, és sokszor különösen a vízilabdában, meg csapatsportokban ennek a kettőnek az összeegyeztetése hatalmas feladat, hogy ha én sikeres vagyok, a csapatom nem az, ugye, akkor nem rájuk figyelek. Ha a csapatom sikeres, akkor meg nem egyéni babérokra török. Hogy is van ez? Hogy lehet ezt összeegyeztetni? A pszichológiának vannak erre módszerei, gyógyszerei, eljárásai. Tehát vajon mi a sikeres teljesítmény? Minden esetre a teljesítményben a személyiségnek markáns szerepe van. Vannak képességek, készségeink. Ezek zömével születünk. Amelyek jók vagy nem jók, ez van. A tehetségkutatásnak az irodalma egyértelműen rámutatott, hogy bizony kellenek a feltételek, mint a magnak, a jó föld. Ugye nem mindegy, hogy mire, hogy kősziklára építed-e váradat, vagy pedig sem. Kell a jó talaj. A tehetségnek, a zseninek kevesebb feltétel kell, de kell. Minél kevesebb az hozott készség, annál több feltételnek kell megfelelni, ha pedig deficitek vannak, még több feltételt kell biztosítanunk, de az eredmény szinte azt kell mondjam, ugyanaz lesz. Tehát, hogy milyen fontos a mi szerepünk ebben a kérdésben. A motiváció. Hát ezt most nem fogok belemenni, mert nincs rá időnk a motiváció kérdésébe és irodalmába. Hogy hogyan lehet lelkesíteni egy ember? Hogy hogyan lehet azokat a resourcokat, forrásokat kihozni belőle, amelyek ott vannak, amelyek annak idején képessé tették arra, hogy megtanuljon járni, arra, hogy elvégezze az iskolát, arra, hogy elviseljen bizonyos helyzeteket, túléljen nehéz szituációkat. Ezek a motivációk hatalmas energetizáló erők. Az akarat erő. Borzasztó izgalmas, hogy ez a Baumeister nevű szerző, akinek a munkája nem 2007-es korábbi, de mindegy, itt ezt tudjátok olvasni, ő azt mondja, hogy az akarat erő az gyakorlatilag önkontroll kérdése. És azért ez egy érdekes kérdés, mert hogy nem csak ezt sorolja ide, hanem azt is, hogy a kitartás és a szorgalom is az. Vagyis mind képesek vagyunk rá. Tehát, hogyha a kontrollfunkciókat, és itt megyek vissza a külső-belső kontrollattitűdhöz, tudjuk növelni, és erre vannak módszerek, pszichoterápiás eljárások, akkor képessé válunk arra, hogy megzabolázzuk az elterelő gondolatokat, és sikeresnek érezzük magunkat. Szintén nagyon fontos személyiségi kérdés is a céltartás, hogy van-e célunk. De Frankl a leghíresebb betekintetben, ugye a Mégis mondj igent az életre könyve, ma magyarul már elérhető, tehát nyilván Frankl nem 17-ben, meg 16-ban írta ezt a könyvet, de így magyarul így tudjátok megtalálni. Ugye ő legtöbben Frankl-től idézett mondat Nietzsétől származik, hogy akinek van miért, az mindenhogyan elvisel. Ugye tudjuk, a koncentrációs táborban nagyon nem volt neki mindegy, hogy miért is él, a miért tartotta életben, hogy csak azért is, a csak azért is, na ereje, megteszem, mert ha már én túlélhetek, akkor majd dolgom lesz a világban, és ez a csak azért is, a céltartás az, ami túlemelte a hogyanokon, a gondokon, a gátakon, és a céltartásnak hatalmas ereje van. És az bizony túlmutat az egyénen, mert sok esetben majd mindjárt szó lesz róla, az egyéni célok nagyon fel tudnak morzsolódni, mert belekerülnek az összehasonlításnak az őrlő tengelyébe. Az eredményesség, ugye? Ami is megint olyan, hogy a sikernek fontos része, hogy legyen eredmény. Hát igen, de milyen fajta eredmény legyen? Az eredmény, mint egy melléktermékké válik, akkor szinte lényegtelen lesz, ha tudod, hogy amit teszel, az jó. Már maga a tevékenység öröm. Úszhatok, előadhatok, gyereket nevelhetek, sétálhatok, kutyát gondozhatok, mit tudom én, mit csináltok, kinek mi, sofőrködhetek, akkor ez a boldog teljesítmény már eleve az eredmény. Mert hogy bizony öncélú módon is sikerre vezet, hogyha az eredmény, a teljesítmény abszolút integráns része, a siker integráns része. És itt jött megint át a pozitív pszichológia, és visszatérek rá, hogy egy olyan átfogó emberképet dolgozok ki, amelyben rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy mi emberek mit gondolunk arról, hogy mit tehetünk azért, hogy pozitív emberré váljunk. Mit tehetünk azért, hogy szeressük önmagunkat ebben a világban. És hogyha ezeket a célokat állítjuk a saját életünk célkeresztjében, akkor bizony fölül tudjuk múlni a hétköznapok kudarcait. Azokat a pillanatnyi bajokat, amelyek hát nyilván egy nagy feladata, egy elhordásának a nagy feladatában pusztán egy lépésnek az elakadása. A nagy célokban bizony rendkívül semmissé válik egy-egy pici elakadás. És ugye itt jelent meg a pozitív pszichológiában az a gondolat, hogy bizony az optimizmus, és a, tehát hogy ez nagyon jó, hogy létrejön egy ilyen emberkép, és tudjuk már, hogy a nagy célokért küzdeni, tudjuk, hogy egy új emberképben a pozitív dolgokért való tenni akarás, azok kifejlesztése bennünk jó, de hogy kell azt csinálni? És akkor elmegyünk a pszichológushoz, hogy hogy kell élni? Ugye Mérei tanár úr kérdezték mindig a tanítvány, hogy tanár úr, hogy kell élni? És akkor mindig azt mondta, átélni, drágám, átélni. Na de mit, hogyan? Ugye a flow, átélni. És hát bizony a pozitív pszichológiában Csíkszentmihály hozza be ezt a gondolatot, hogy átélni. Mert hogy mit lehet átélni? Hát először is azt mondjuk, a munkapszichológia nagyon szereti alkalmazni Csíkszentmihály, hogy mikor leszel boldog abban, amit csinálsz. Ugye két tényezőhöz, vagy feltételhez köti. Az egyik az az, hogy amit csinálsz, nyilván legyen meg hozzá a képességed, tehát olyan helyzetben ne állítsanak, ahol eleve inszuficiensnek érzed magad. Éld meg azt, hogy ez a teljesítmény számodra erőfeszítést kíván, bele kell tenned magad, ugyanakkor viszont önfeledten és szabadon tudod tenni, mert tudod, hogy képes vagy rá. Ha túl alacsony az elvárás, akkor meghal benned a motiváció. Túl magas, ugyanúgy történik. Tehát, hogyha arányban van a lelkesedésed, a szabadságod, az önfeledtséged és a képességed, akkor tudod átélni azt, amit ő flow-nak hív, hogy áramlat, hogy már maga a teljesítmény öröm, és a siker a magában, a teljesítmény folyamatában van. De ez a koncepció még mindig az egyénre fókuszál. És azt mondja, hogy te, Pisti, Kata, Sára, Marcsi, Feri, te itt egyedül, hogy tudsz boldog lenni? Erre fókuszál. Ez a pedig Csíkszentmihályi pozitív pszichológus, és mégis az egyén optikáját látja, és az igazi áttörést azt hozta a pozitív pszichológiába, és azt gondolom, hogy a pszichológiának ez az új jövő és emberképe, hogy azt mondja, hogy nem az egyén belső élménye lesz a döntő tényező. És itt jön a fordulat, itt jön Seligman új morálfilozófiai modellje, amely azt mondja, hogy nem az egyénen van a hangsúly, hanem a siker egy átfogóbb értelmezést nyer. Ugye úgy nyer átfogóbb értelmezést, hogy először is meghatározza a 6 fő erényt, és az ezekhez tartozó 24 fő erősséget. És bármely döbbenet, de ezek az erények már az ókori görögöknél is le voltak írva. Mik ezek? Bölcsesség, bátorság, igazság, spiritualitás, emberség, vagyis transzcendencia, mértékletesség. Hát gyakorlatilag olyan, mintha ókori filozófusokat olvasnánk. És tovább megy. Azt mondja, hogy a transzcendencia a 8 főerényből, vagy 6 főerényből kiemelkedően 8 rész képességből áll, és közé teszi a spiritualitást, közé teszi a vertikális dimenziót. Miért fontos ez? Azért fontos, mert élhetünk úgy, hogy az életem olyan, mint egy sík lap, ami azt jelenti, hogy kétdimenziós. Tehát, hogy megyek, mendegélek, és a végén ott a fal koppanok, mint a bogára falok, azt meghalok, vége. Ez is egy optika. De gondolkodhatsz úgy is az életedről, mint aminek van két, legalább két tengelye, és néha feltekinthetsz arra a valamire, ami odafönt van, ami fölötted való, ami neked személyesen talán nem is belátható. Valami olyan, ami rajtad fölül áll. Lehet ez persze egy istenkép, de lehet bármi, ami téged összeköt az emberiséggel, ami téged összeköt másokkal, más kultúrákkal, más emberekkel, kisebbségekkel, szegényekkel, gazdagokkal, a többiekkel. És ez az a dimenzió, amit Seligman behoz az ő morálfilozófiájába, hogy tekints az égre, emelkedj föl a personális dimenzióból, a transpersonális dimenzióba, és ha ezt a tengelyt behozod az életedbe, akkor jön meg a siker. Mert miért is történik ez meg? Arisztotelész is az erény tartotta 2500 évvel ezelőtt a boldogság titkának. És akkor miért is van ez így? Kész és Waterman modellje magyarázza ezt jól el számunkra, aki behozza ez a szociális jóllét fogalmát, ami azt mondja, hogy akkor vagyok jól a világban, hogyha az önérdekű sikerem helyett a társakkal való együttműködés, a társaknak való segítés, a másoknak nyújtott erők azok, amelyek a kiteljesedésen forrását adják. Mert a másoktól ezáltal kapott visszacsatolások, csillogó tekintetek, szeretetteljes elfogadásokban tudom csak megfürözteni magam. Magadban, saját tükrödben nem moshatod magad, ugye csak a másik tekintetében fürdetheted önnöd magad. Tehát a másik nélkül nincs, a társas integráció nélkül nincs boldogság, nincs siker, mondja a szociális jólét fogalmával, ami innentől a siker, új pozitív pszichológiai záloga. Akkor vagy sikeres, ha mások számára is az vagy, ha másokat is boldoggá teszel, mondja. Ugye a mások alatt, visszatérek egy pillanatra, fontos tudni, hogy bekerül egy olyan görög fogalom, ugye ez a bizonyos daimonion fogalma, ami eredetileg ugye a görögök, konkrétan Szokratész úgy gondolt, hogy az akkor vagy ilyen isteni erény birtokosa, hogyha teszel a poliszért. Tehát, hogyha valamit a közösségedért teszel, akkor az ott fontos dolog volt. Magyarul nem csak magadnak gyűjtöd a pénzt, hatalmat, telket, kastélyt, lovat, paripát, hanem a poliszél is teszel. Olyannyira szembefordították a görögök ezt a fogalmat, ezt a kvázi önzés fogalmát, tehát az isteni erény az önzés fogalmával, hogy konkrétan idiótának, ez volt a fogalma, az idióta, az a személy, az a férfi Görögországban, az aténi Görögországban, aki nem tett a közösségért. Na most, ha ezt a definíciót most bevinnénk kis hazánkba, akkor bizony a BNO bizonyos kódja gyakorivá vál. Ugyanis az a férfi, aki a társadalmi felelősségvállalás oltárán a damioni értékeket nem mutatta, az idióta volt. Ennek következtében ma is azt kell mondjuk, hogyha megelégszünk azzal, hogy az otthonomról gondoskodom, és azt mondom, hogy de hát én mindent megadtam anyus, hát itt a fizetésem, hát tessék, el tudod költeni egy részét. A többi nálam marad. Van, aki ebben szűkmarkú. Vagy itt van, nem tudom, én vettem neked enni. Hát tegyél, tessék, az is megvan. A gyereket tegnap megdicsértem. Tehát valamit csináltam már a közért. Akkor már legyél jó, fogd be a kis beszédes típusú beszélő csőröcskéret, és akkor elégedjél meg vele, mert mindened megvan. De hát ez hogy is van? Attól pusztán, hogy hazadjuk a pénzt, mi férfiak, vagy attól pusztán, hogy bevásárolunk otthonra, mi nők, vagy megfőzzük azt a lecsót, tényleg mindent megtettünk az otthon melegéért, tényleg adtuk azt, ami tőlünk maximálisan teljesíthető? Valóban hoztuk a flow élményt a családunk számára? Ez egy nagy kérdés, hogy ez így van-e. A valós férfi, írja Richardról, az többet ad, mint pusztán valami anyagi javak. Az olyan, mint az ezüst hátul hív. A gorilla az védi a családját, az nem csak pusztán a szaporodó jogaival bír, hanem az megvédi a környezetét, vagy ott az oroszlán férfi. Tudjuk, mekkora sörénye van. Ugye? Hát nagyon jó, hogy ez így van, de azért ő nem lustálkodik, hanem persze látszólag igen, és eltartják az asszonyok, mert ők hozzák az ergét. De amikor baj van, ő ott van, és ugyanúgy játszik a kis oroszlánokkal, és ha háborúzni kell, ő ott van. Tehát a közösségért folytatott aktivitása még az állatvilágban is megvan. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a közösségiért folytatott damioni, az idióciával szembeni társas értékteremtés az életel része. Nem humán specifikus dolog, hanem élet specifikus dolog. És így kerül ellentétbe a hatalom és az idiotizmus. Ugye milyen az érett férfi? Ismét Richard Rohrral, vagy nőt is mondhatnék. A teremtő szabadságban él, felelősségvállaló, az az apa, aki az erőtlen hatalom, aki megengedi, hogy a fianál a sikeresebb legyen. Milyen nehéz megélni, hogy leköröztük apánk s anyánk. Milyen nehéz azt mondani édesanyánknak, hogy az én életem sikeresebb lett. Szebb is vagyok, gazdagabb is vagyok, és sikeresebb is vagyok. Kérlek, bocsásd meg ezt nekem. Milyen nehéz, mert mindenki lojális a szüleihez, és nem meri lekörözni őket. Boldogságban, sikerben, és a siker alatt értsd azt, hogy több társadalmi aktivitásban, vagy bármi másban. És milyen jó az a szülő, aki meg tudja áldani az életünket valahogy úgy, mint ahogy az atya megáldja a gyermekét. Megáldja és azt mondja, hogy legyen áldott és sikeres az életed, én vagyok a legboldogabb, ha te többre viszed nálam. És valóban igaz szívből tudja ezt megtenni. Ennek megfelelően természetesen az áldozathozatal a legsikeresebb férfiak sajátja. Na tehát, az emberi minőségben jelenik meg a siker, mondja a pozitív pszichológia. És ez az emberi minőség, ez egy magasabb minőség, mint amiről mondjuk korábban az egyén pszichológia gondolkodott. Sok minden benne van ebben. Például az, hogy a célod valóban túlmutat-e az egyéni életterveden. A te életterved micsoda? Miért is élsz? A felnőtti hozzáállás lényege, hogy meg tudom mondani, hogy kiért, miért élek a világban. Ha erre a két kérdésre tudsz válaszolni, nagy baj nincs veled. És a kiért, miértben, ha nem az a válaszod, hogy magamért, akkor meg mégképp nincs veled nagy baj. Mert hogy akkor valóban elérted azt az erényt, amely által boldog leszel. Ugye a madácsot is idézve, hogy megvalósító folyamat, tehát hogy bizony bármely csekély is, amit teszel, úgy fogalmazod, bármely csekély volt lelkesítés, előbbre vitt az embernemet. Ha tehát a világ szövetébe bele tudsz szőni valamit, már biztos, hogy sikeres leszel. Így jelenik meg tehát a transzcendencia dimenzió a sikerben, a te fölötted álló csodálatos lehetőségek, melyeket el tudsz érni, és amelyek által beépítve ezt a dimenziót a siker pszichológiájában egy új pszichológia, egy új emberkép keletkezik. És ez a pozitív pszichológia értékorientált, másfelé orientált, a másikra irányuló és alapvetően mély humán pszichológia. Mit jelent tehát neked a siker? Szubjektív örömöt? Pénzt? Hasznot, magad meghaladását, az előmenetelet, zálogát, kinevezést, mit? Valami olyan vállapot, amit majd letépnek, mikor nyitni van, és a résztáblát, amit leszednek az ajtódról, amikor véget ér a kinevezése. Mindezek a siker szubjektív, énes aspektusai. Sajnos, ha ebben vagyunk, akkor automatikus lesz, hogy elkezdünk méregetni. Van-e nekem annyi én nekem, mint neked? Azonnal megjelenik a méregetés. Én ennyi munkával megkaptam-e már azt a fizetést, azt a kinevezést, azt az autót, azt az akármicsodát, amit a másik? Automatikusan az énes optika hozza magával a rivalizációt, és ezért azt mondja a pozitív pszichológia, hogy nincs önmegvalósító boldogság. Csak a magadon túlmutató megvalósulásban van boldogság. És már egy konzumvilágban élünk, amiben rivalizálunk. Már a nők is rivalizálnak a munkahelyen. Hogy ugyanazt a pénzt nem kapom meg, amit a férfi pedig ugyanannyit tanultak. Mert igaz egyébként, nőmozgalom. Tehát egyetértek a feministáknak. Kapjon csak meg ugyanazt. De ne ez legyen a fő konfliktusom minden reggel a kávé mellett, hogy vajon ma ugyanazt a kinevezést megkapom-e, mint a férfi, mert akkor annyira mindegy. Akkor igazából a napom el van rontva. Tehát, hogy milyen fontos az, hogy ne a másokkal szemben elért versengés legyen, ami vezet minket, mert akkor az egész napunk egy nagy adag boldogtalanság. Hogy ma sem nyertem, ma is ő nyert. És akkor ott a verseny. A verseny helyett az együttműködést mondja a pozitív pszichológia. Légy abban a legjobb, hogy tudsz segítőkart nyújtani. Légy abban a legjobb, hogy bizony tudj a sikernek a másikra vonatkozó oldalában is kimagasodni, több lenni, mint önmagad, adni, nyújtani a kezedet, és ezért az egyén magára marad a törekvéseivel, hogy én mit érek el, én hány gyereket szülök, én mennyi pénzt keresek, én velem mi lesz, akkor magára marad, és csak önön tükrében nézheti saját életét, amelyben mindig alul marad, mert nem lesz, aki azt mondja a tükörből visszaszólva, hogy elégedett vagyok veled. Mert az ember társas lény, és ezt az elégedettséget csak másokkal összefüggésben, a másiktól remélve tudja átélni. Visszatérek, mert kettőt is ugrottam. Tehát a siker sok jelentésű, nagyon fontos, hogy megértsük ebben a sikerkoncepcióban azt, hogy mi magunk tudunk-e valóban az együttműködés oldalára állni, hogy tudjuk-e a gyerekeinket az iskolában, az óvodában arra nevelni, vagy otthon a családi asztalnál, hogy ma mit tettél a másikért? Ma mivel járultál hozzá, hogy az osztálytársadnak is jól sikerüljön a dolgozata? Hogy ma mivel járultál hozzá, hogy őnek is legyen uzsonnája? Annak a vicebóncának segítettél-e ma a padba, aki nehezen viceget be az osztályterembe, a munkahelyeden, az új kollégának mit tettél az integrációjáért, és így tovább, annak, akivel, és még sorolhatnám azt a sok-sok feladatot, élethelyzetet, amiben ha hazamegyünk, és a pozitív pszichológia hála oldalával azt tudjuk mondani, hogy hálás vagyok, mert ma is olyan erős voltam, hogy tudtam adni, hogy el tudtam ide jönni, és itt tudtam állni előttetek, mert nem húzta a csúz a derekamat, nem húzta a migrén a fejemet, mert ti erősek és egészségesek voltatok, és eljutottatok a külső Bécsi útig, gyalog vagy busszal, mert hogy áldott a mai nap is, adjunk hálát érte, mert itt vagyunk, és együtt tudunk valami új születésénél bábáskodni, és ez az új, ami megszületik, ez az a szívünkben a pozitív pszichológia. És ilyen szempontból nincs új a nap alatt, hiszen már az erény lélektanát és a pozitivitás lélektanát már az ókori görögök is természetesen leírták. Tehát, hogyha a kiegyenlített a siker oldala, és legalább annyit adsz a másiknak, amennyit te kapsz aznak, akkor biztos, hogy sikeres vagy. És egy ördögi kört szakítunk meg ezzel. Azt az ördögi kört, hogy én, és a végén én, és az összemérekezésben én, és mindig alul maradok. Mert nyilván nem tudok olyan magas lenni, mint ő, nem tudom olyan hangon beszélni, olyan mélyen, vagy olyan magasan, olyan sokat, vagy oly keveset, és még sorolhatnám, mit nem tudok. De azt is, amit tudok. Mert lehet, hogy ő nem tud annyit adni, amennyit ma te adtál. Lehet, hogy azzal, ahogyan gondoskodtál otthon a szeretteidről, hogy elengedjenek és itt tud lenni. Lehet, hogy másban. Ennek következtében a versengés helyett az együttműködésre helyezd a hangsúlyt. Ahelyett, hogy te vagy, helyezd a hangsúlyt a másikra, az adásra, a támogatásra, a segítés oldalára. És hidd el, hogy ez az, amelyen biztos, hogy megnyered a sikert. Itt ugyanis senki nem fog versengeni veled. Itt te nyersz. Minden adott szóval, gondolattal, tettel, simogatással te nyersz. Ebben biztos lehetsz. És ezért is a szeretet misszionárison a Kalkuttai gyerekotthonában lévő gondolatot hoztam, mert ez a mindenáron, ha nyerni akarsz, tégy jót, és akkor biztos, hogy senki nem fog veled rivalizálni. Vagyis az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis ér célt. Ha az a jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe merül, mégis tégy jót. Hogyha becsületesség, az őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes, és mégis tedd, ami évek alatt felépítesz, lerombolják egy perc alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. És végül a legjobbat add a világnak, amit csak van. És ha vereséget kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak. Miért is? Azért, mert az életed ajándék. Mert hogyha kiszámolod, akkor gondolj bele, mi valószínűsége van annak, hogy ma te és én itt vagyunk. Mi kiindulhatunk a biológiából. Körülbelül édesanyádnak az élete során 500 darab fetes sejtje volt. Édesapádnak alkalmanként 150 millió hímival sejtje. Tehát annak a valószínűsége, hogy ők találkoztak, egyszerésre meglettél, az 15 milliárd az egyből. Tehát ez volt a valószínűség, hogy épp te vagy itt. De aztán ez keveredett, hiszen ez csak a találkozás valószínűsége. Ott volt a keveredés, amit már ki se számolok, mert nem vagyok genetikus. Tehát a végén billiárd, trilliárd, ahogy szoktuk mondani, csillió az egyhez a valószínűség, hogy épp te vagy itt a kék szemeddel, a barna hajaddal és a zöld, mit tudom én, zöld szemeddel, nem akartam, hogy zöld lábaddal. Tehát, hogy épp te vagy itt, ennek a valószínűsége abnormálisan kicsi. És még ráadásul beszélhetünk az emanációról, amit én hitem szerint azt jelenti, hogy az életünk ajándék, hogy valahol valaki nem csak úgy ide pottyantott a nagy semmiből, hanem céllal tette ezt, hogy dolgod van. Hát ha ilyen kicsi esélyünk van, hogy legyünk, nem beszélve az univerzumból, amióta keressük, hogy van-e még élő élet, tehát a planktonokban van ez az élő élet, vagy ilyen szemmel nem láthatóban, de az, hogy ilyen ember még egy van, mint te, az biztos nincs. Abba biztos lehetsz. Ezért senki nem tud a riválisod lenni, soha. Se olyan rossz nem tud lenni, se olyan jó nem tud lenni, mint te. Tehát ne is hasonlítsd magad. De itt jön az emanáció. Az emanáció, ami ugye az a Szentlélek lehellete. Hogy egyszer csak ebből a testből, ebből a csíraságból ember lesz, és megdobban a szív. Megdobban a szív a fogantatás 8. hetén. 8. bocsánat, a fogantatás 16. napján. Tehát a középidő 16. napján, 16 napos korod óta biztos, hogy valami szellemet kell legyen, hiszen önállóan szív tudata. Az, aki te vagy, az gyakorlatilag sejtkorod 16. napja óta van. És a valószínűsége semmi, nem elfogadható, kicsi, és mégis itt vagy. Tehát tehetsz jót, tehetsz másért, azért, mert kaptad ezt az életet. Ajándékba kaptad hitem szerint, és ezért a te is ezt az ajándékot visszaveszik, tudjuk. De az információ örök, és mindaz, amit kaptál, jót és rosszat, mindaz, amit kaptál, továbbadod, akkor biztos, hogy sikeres lesz, mert amit te kaptál, csak te kaptad. És ezért csak te adhatod tovább. Add azoknak, akik méltóak rá, de főként azoknak, akik nem érdemlik. És akkor biztos, csak te leszel a legsikeresebb. mert méltatlanoknak más nem fog adni, csak te fogsz adni. Ezért a siker záloga, ha másokért teszel, senki nem fog ebben legyőzni. Ebben biztos lehetsz. Köszönöm szépen. Válaszolni, de azért kérdezzetek nyugodtan bármivel kapcsolatban. Jó, és ha sietni kell a következő előadásra, persze nyugodtan menjetek, mert itt az időnk lejárt. Nehéz kérdezni általában, de aztán ha elindul, akkor jöhetnek kérdések. Mihol elérhető, tanfolyamok, bármi ezzel kapcsolatosan, azt is lehet kérdezni. De ha nem, akkor pedig mindenkinek nagyon-nagyon szép vasárnapot kívánok. Segítsetek másokon, segítsetek boldoggá, tegyetek sokakat boldoggá, például azzal, hogy meghallgatjátok az előadásaitokat az itt jelenlévőknek, akik jönnek szívből, szeretetből értetek.